mennyire érdemes belenyúlni egy összeállított portfólióba, és mennyire kell kapkodni? Szabad ezt egyáltalán, vagy nem szabad? Ezt a kérdést világítom ma reggel újra meg.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Az ügyfeleknek a kérdései, vagy a hallgatóknak a kérdései, amelyek jönnek, az mind azért nagyon jó, mert a rengeteg téma, ami nap mint nap zajlik a gazdasági világban, ezeket össze tudjuk szedni, és egy bizonyos témának a szemszögéből megvilágítani azt, hogy nap mint nap mi történik. A legegyszerűbb válasz erre a kérdésre, hogy miért szabad, vagy miért nem szabad, vagy mikor kell belenyúlni egy portfólióba, ez attól függ, mi mindig, hogy mi a stratégia mögötte. Néha hallom azt, hogy nem szabad belenyúlni. Persze, hogy bele lehet nyúlni, és bele szabad nyúlni, hogyha úgy van összeállítva a portfólió, az a stratégia nagyon rövid trading forgásokra van felépítve az egész, megvannak a technikai eszközök, megvan a lehetőség, hogy gyorsan reagáljak, akkor ez lehet. De ugyanúgy lehet egy másik stratégia, amelyik nem arra van felépítve, hogy nagyon gyorsan reagálni, hanem közép hosszabb távra. És egy az mindig megmarad a befektetőnek, a tanácsadónak leülni, és aktuálisan az aktuális helyzetet, az aktuális eseményeket értelmezni, interpretálni. Másra ez a podcast sem jó, mint egy plusz vélemény lehet annak, aki a témakörökkel foglalkozik, hogy a saját véleményét ebből össze tudja hozni, ki tudja alakítani, hogy amikor leül és elgondolkozik, hogy a portfólió összeállítása az aktuális helyzetek alapján neki mennyire felel még meg, ahhoz legyen elég információja, pro, kontra, és ideális esetben, ha lehet, távolról tudja nézni a portfólióját, és ne emocionálisan kapkodjon. Ez már nagyon sokszor itt szóba hoztuk, hogy az emocionális reakció, ez mindegy, hogy kapzsiságból vagy félelemből, az mindig nagyon rossz a portfólióval. És ezt látjuk nap mint nap a piaci mozgásokba is, hogy kiket mozdít meg a piac, kiket ránt be olyan időbe, amikor nem felel meg, és hát a nap végén, hogy kik azok, akik megfizetik azoknak a nyereségét, akiknek megvan esetleg egy stratégiájuk. És abban van egy pár szerencsejátékos is néha, aki lucky punch lépésként néha egy olyan befektetést kap kézbe, ami neki hoz egy bizonyos szerencse oldaláról hozamot, és akkor a veszélyes az, mikor bebeszéli magának valaki, hogy a szerencse az tudás. Mert akkor ez általában nagyon hamar tapasztalatok keresztül újra meg fogja tanulni, hogy ez nem egészen így van. A tegnap két oldalról jelent meg megint az a kifejezés, hogy to the moon. A to the moon kifejezést ezt az elmúlt hónapokban többször hallottuk, inkább a privát befektetők social media által irányított Reddit bajok oldaláról, ugye, ahol bizonyos mim iparágakat, részvényeket, amelyek már haldoklás előtt voltak, hajtottak fel magas árfolyamokra, és itt az egyik ilyen csoda árfolyam mozgásról mozdulnak a másikra. Azt nem szabad elfelejteni, hogy mindig, amikor ilyen árfolyamok felmennek, és azután összeomlanak 40-50-60-70%-kal, akkor lehet, hogy a piacot stabilizálódik, de valaki, amikor az árfolyamok olyan magasak voltak, ott megvette ezeket a pozíciókat, és nagyon-nagyon-nagyon sok esetben nem azok veszik meg a túl drága pozíciókat, akik érdenek a piachoz, akik hosszú ideje már itt vannak, akiknek stratégiájuk van, hanem sajnos azok veszik meg, akik az utolsó pillanatban, mikor már mindenki egy bizonyos éneken énekel, akkor figyelnek fel a piac mozgásokra, és akkor veszik meg azt az eladott sztorit, és akkor nagyon hamar rövid időn belül ülnek 40-50-60%-os veszteségeken. Egy picit ebből a szempontból hangzik az is, ami a hétvégén megjelent, ugye így az Anonymous hackerek oldaláról Elon Musk-kal szembe, hogy őt támadják, hogy ne mozgasd úgy a bitcoint. Ja, hát ez ilyen, tehát aki ennek a játéknak egy része, és az nem más, mint egy játék, az vagy ki tudja bírni, hogy megvannak ezek a mozgások, és akkor nem kell felháborodjon, és ez sok más kérdésre is választ ad, ami ott történik, amit most itt direkt nem akarom pluszba kézbe venni, mert nem kell ennyi felület ennek a játék témának. Egyet azért hozzá lehet mondani, tegnap kaptam egy e-mailt, hogy olvastad, János, te mint öreg olvastad, hogy akkor most El Salvador elhatározta, hogy bevezeti, mint hivatalos fizető eszközt a bitcoint. Oké, rendben van, tudomásul vesszük. Hozzá kell mindig, amikor így jönnek ilyen e-mailek, is mondjam, hogy a blockchain az egy fantasztikus téma, és mindenki nagyon félreérti, aki azt mondja, hogy nem ért semmit, János Zsolt. Ez a technológia, ami jön a blockchainen keresztül, azt abszolút támogatom, és annak rajongója is vagyok. De azok az óvodás mozgások, amik elindultak a kriptok kerül, azoknak még hosszú az ideje, kinőhetik magukat, mert aki az óvodába megy, abból még egy fantasztikus személyiség tud lenni majd 30-40 évvel később, amikor az élettapasztalata mind az arcába kerül. És azért meg kell különböztessük, ha Németország ezt kijelentené, vagy más nagyobb gazdasági egység, hogy bevezeti ezt, akkor ezt lehet, másképp lehetne kezelni, de azért azt is meg kell nézni, hogy El Salvador gazdaságilag ma pillanatilag hol van. Tehát keep cool, egyszerűen keep cool, és azt lehet engedni, hogy még lassan fejlődjön. De térjünk vissza a To the Moon kifejezéshez, ami a tegnap egy új szemszögből jelent meg. Ez most aktuálisan konkrétan ez a To the Moon, ez konkrétan arról szól, hogy Jeff Bezosnak az egyik cége, Blue Origin, a 20 éves évfordulójára most július 20-án legelőször nem csak egy távirányított rakétával, hanem direkt emberekkel fog felszállni, készülnek a következő holdra menetelre, és ezen a repülésen részt fog venni Jeff Bezos és a testvére. De hát ez a To the Moon fogalom egy teljesen új szemszögöt kapott most egy pár napon belül. A másik pedig a To the Moon fogalomba tegnap délután ugye egy részvény volt megint 40%-ot udrott, Biogen, mert az amerikai egészségügyi felügyelet jóvá hagyott egy gyógyszert, amelyik az Alzheimer betegség ellen ugye tud segíteni. Nagyon-nagyon drága gyógyszer, ebből egyből ki van számolva, hogy mennyi lehetősége van forgalomra Biogennek, és 40%-a rugrott. És jött egyből a kérdés, hogy akkor ezt most meg kell venni? És jeleztem annak az ügyfélnek, aki ezt kérdezte, hogy ezt meg kell venni, hogy nem. Önnek legalábbis nem úgy érzem. Egyszer üljünk le, és beszélgessünk arról, hogy mennyire passzol az ön portfóliójába és az ön stratégiájába ez a bizonyos témakör. És pont amikor megtörténik egy ilyen radikális ugrás, és tényleg mindegy zászlórúd, egyik percről a másikra 40%-kal ugrik egy árfolyam, akkor ez azt jelenti, hogy az aktuális tehát az árfolyamok a hír bejelentése előtt azok nem áraszták be azt a fantáziát, hogy ez a bizonyos cég egy gyógyszeren például keresztül milyen eredményeket érhet el. Na most jött a felügyeletnek az engedélye, és egyből ugrott az árfolyam 40%-kal, és ez mit jelenti? Hirtelen a piac a jövőre tekintve beleinterpretál ebbe a cégbe, ebbe az árfolyamba egy bizonyos forgalmat, nyereséget, a piaci pozíciót. És ettől a perctől kezdve, mikor azt a piac beárazta, azután persze, hogy nyomás alatt van, a menedzsment nyomás alatt van az a cég, mert mostantól akkor kell bizonyítani, kell eredményt hozni, kell teljesíteni, és majd meglátjuk, hogy ez az elvárás, amit most a piac beárazott, ez fog-e teljesülni. Mi tud történni egy ilyen árfolyammal? Ugrott, mert a piac hirtelen az elvárását beárazza, és bizonyos áron megállt az árfolyam, ami pont ennél a cégnél ugye az all-time high alatt van. Tehát egyelőre több ellenállás van, az egyik, hogy normális esetben nem is lett volna ilyen magas az árfolyam, plusz van egy technikai ellenállás, plusz egyszer most elkezdődik a munka, és kell bizonyítani. Tehát az árfolyam itt vagy megáll, és általában azt látjuk, hogy az árfolyamok azok nem lineárisan megállnak, és mindegy egy vonalzóval húzott vonal mennek, hanem persze, hogy ingadoznak, mert vannak hírek, vannak elvárások. Lehet, hogy ezen a szinten stabilizálódik. De az is nagyon valószínű, hogy visszaereszkedik. Tehát az az ugrás, ami megvolt, az egyszer most kimegy, mint lufi, mert a piac kezdi szétszedni a számokat, és a következő napokban rájön, hogy ájá, az elvárás azért mégis túl magas volt. És akkor ez a szám kezd egy picit visszamenni, az árfolyam is. Tehát az, aki ebbe a szektorba valamilyen formában, tegnap ugye beszéltünk a szatellitekről, lehet, hogy az ő portfóliában van egy rész, amelyikbe belepasszol, például a BioNTech szektor, és annak, hogyha megvan az aránya, akkor ebbe bizonyos pozíciók, bizonyos alapok például portfólióban benne vannak. És ezeken belül nagy valószínűséggel vannak ilyen részvények is. Ha ez előre megvan, akkor ez, ha ugrott, még az is lehet, hogy egy ilyen nap, amikor egy ilyen váratlan ugrás van, akkor egy alapkezelő itt belenyúl és realizál egy ilyen nyereséget, mert azt mondja, hogy ez túl sok, a piac túl reagált, nem kell tartani. Aki ezt a pozíciót még nem vette meg, annak általában ilyen adhok hírek után azonnal vásárolni nem szükséges, mert az, ahogy ő vásárol, kifizeti annak a nyereségét, aki pont ma ki akar szállni. Tehát ezt kell mindig szem előtt tartsam, hogyha ma valamit megveszek, akkor az egyik oldalról ezt nekem valaki eladja, akinek az az érdeke, hogy minél szebbre öltöztesse a mennyasszonyt azért, hogy én megvegyem abban a reményben, hogy majd minimum ezen az áram, vagy általában drágában el tudom adni. De az is a kérdés, hogy honnan jön, mi a fantázia, hova fejlődhet tovább az egész téma, és ezért ez a gyors kapkodás, vissza a kérdéshez, hogy mennyire szabad kapkodni, mennyi nem szabad kapkodni, tehát alapjában a privát befektetőnek azt mutatja a tapasztalat, hogyha ő, és még egyszer ezt a kategóriát ki kell vegyem, ha ő nem mint day trader, privát emberként pozícionálja magát, ahol 6-8 órát dolgozik a piaccal naponta, tehát a normális privát befektető, akinek megvan a munkája, és lehet, hogy hetente egyszer vagy kétszer belenéz bármilyen gazdasági hírekbe, lehet, hogy naponta, mikor megy reggel a munkába, akkor a fülében van János Zsolt, és meghallgatja a podcastot. Tehát ez az ügyfél, ez nyugodtan, higgadtan tudja ezeket a híreket kezelni, és nem kell azonnal erre reagáljon. Tehát to the moon. Már a tegnap jött az a kérdés is, hogy akkor a Blue Origin céget meg lehet-e vásárolni, mert most már ezt is kezdjük látni a hírekbe, hogy az űrbe menetel, ez egy új dimenziót kapott azzal, hogy Jeff Bezos és Elon Musk egymással ugye itt versenyeznek, mind a kettő benne van a rakétaprogramba, és az egyik oldalról ez fantasztikus, hogy ilyen emberek vannak, aki mint Jeff Bezos évente $1 milliárd pumpál már bele a Blue Origin cégébe, hogy olyan rakétákat fejlesztenek, hozzanak létre, amelyik ha felszállt, akkor újra le is tud szállni, nem megy tönkre, újra használható. Ezek azért fantasztikusok ezek az emberek, mert hogyha ez nem lenne, és ez mutatja azt, hogy mi mind emberek, mire vagy, mind emberiség mire vagyunk képesek, ha ezek nem lennének, akkor lehet, hogy még mindig ilyen fakerekekkel gurulnának a szekerek a ház előtt, és nem fantasztikus autók és rakéták lennének. Tehát mi sok mindenre képesek vagyunk, és az lehet, hogy még az én életsávomban is benne lehet, hogy privát a Holdra fognak menni az emberek gyakrabban, és közelebb jön a Mars is. A Blue Energy Origin azt nem lehet megvenni. Tehát nincs a tőzsdén egyelőre. Vannak spekulációk, de egyelőre Jeff Bezos nem gondol arra, hogy eladja a céget, és ez is mutatja azt, hogy a tőzsdénre menetel nagyon sok esetben azt jelenti, hogy el van adva a cégnek legalábbis egy része. Egy részét eladja a tulajdonos a tőzsdén keresztül, ezért kap likviditást. Itt két verzió van. Az egyik, hogy eladja, és akkor visszahúzódik, azt mondja, hogy én eladtam a piacnak a sztorit, és azután nem is érdekel. Ez nagyon sok esetben sajnos megtörténik, ezért érdemes nagyon-nagyon tisztán és pontosan oda nézni a számokhoz, a menedzsment, hogy mit mond, mit kezdenek a pénzzel. A pénzzel, amit a tőzsdéről bevesznek, azzal csak a múltat finanszírozzák, tehát adósságokat törlesztenek, a tulajdonosok vesznek ki pénzt, vagy pedig megtartja a vállalat a cash pozíciót azért, hogy investáljon innovációba, fejlődésbe és menjen előre. Vagy olyan helyzet van, mint Jeff Bezos, aki nem azért, tehát neki a pénz nem kell a tőzsdétől, vagy nem kell a banktól, hanem megvan a saját likviditása, az persze, hogy nem megy a tőzsdére. Úgy sokan szeretnének, de hát minek? Tehát egyelőre ott nincsen kilátás ebbe az irányba. Az, ami így kívülről nézve még ebbe a portfólió kvázi kapkodásba fontos kérdés, hogy nagyon-nagyon sokat beszélgetünk az elmúlt hetekben, és teli van a média ezzel, és egyre több lesz még, tehát ezt lehet látni, hogy általában a média az túlfut egy bizonyos eseményen, későn reagál, és túl sokáig rágja a csontot. Ez az infláció témája, tehát nagyon rövid időre nézve az infláció az nagyon sokat vitatva van, de hogyha így kezdünk eltávolodni az inflációtól, hogy mi történik itt hétről hétre, vagy hónapról hónapra, akkor kibékülhetünk azzal, hogy 2020 az egy extrém év volt. 2021 is ebből a szempontból egy extrém év. Miért? 2020-ban egy olyan vészféket vetettünk be, amit eddig soha nem láttunk. És 2021-ben egy olyan dinamikával indult el a gazdaság, amit ugyanúgy eddig még soha nem láttunk. Tehát ezt a két helyzetet érdemes egymás mellé tenni. Na most, hogyha megnézzük, hogy a számok hogy alakulnak, akkor hogyha csak a cégeknek a nyereségeit nézzük, mert ez is mindig az infláció témába felmerül, hogy a cégeknek a nyereségei hogy növekednek, akkor például látjuk azt, hogy a Standard & Poor's indexen belül a vállalatoknak a nyereségük 2020-ról 2021-re ugrott körülbelül 290%-kal. Ez fantasztikus számnak néz ki. Miért? Hát azért, mert mivel a tavaly ilyenkor radikálisan megálltunk, deflációba fordultunk, és onnan most nagyon gyorsan elindultunk, hát persze, hogy ez 290% emelkedés a nulláról az nagyon nagy, és a szám, a headline az nagyon nagynak tűnik. De hogyha kimegyünk 2 éves, 3 éves időszakaszokra, akkor azt látjuk, hogy hirtelen csak 30%-os nyereségnövekedésnél vagyunk, hogyha 2 éves idősávra nézzük meg a számokat. És ez nagyon lényeges, hogy amikor egy ilyen extrém szituációba berekerültünk, akkor ne csak a rövid számokat nézzük, hanem a közép-hosszú távok számokat, és ez a központi bankok szemszögéből is lényeges, főleg akkor, amikor ők az inflációt veszik kézbe, és az inflációról beszélgetünk, mert az infláció kérdésénél a központi bankok pont ezt nézik meg, hogy hosszabb távra, nem csak 1-2 hónapra az infláció mit kezd, hanem közép-hosszú távra, és itt, hogyha megnézzük egy olyan csártot, amelyik a 2 éves inflációs arányokat mutatja, akkor azt látjuk, hogy igaz, hogy most májusban 4,2% volt a dollárnál az infláció, de ez még mindig abban a két éves sávban benne van, az ingadozásban, amit az elmúlt évtizedekben is láttunk. Tehát ez helyes is, hogy nem kell azonnal, csak egy hónapi, két hónapi infláció miatt azonnal reagálni és megváltoztatni sok mindent. Ezt már az elmúlt hetekben is többször megbeszéltük, nagyon jó elemzők utalnak arra is, hogy az 1929-es piaci megállás után nagyon-nagyon gyorsan belenyúlt egy hasonló helyzet miatt az amerikai központi bank a likviditásba, és megállította egyik oldalról a tapetinget, tehát a likviditási támogatást a piacnak. Nem szabad elfelejtsük, még mindig havonta 120 milliárd dollár értékbe vásárol kötvényeket fel az amerikai Fed, és a másik oldalról a kamatot túl hamar elindította felfele, és ez beledöjtötte a 29-es piaci probléma után egy hosszabb recesszióba a gazdaságot, ami aztán a második világháború után tudott csak kimászni belőle. És ez elég lényeges megközelítés, mert még akkor is, hogyha most ugrott az infláció, még nem vagyunk biztosak, hogy ez hosszú távra megmarad, és bizonyos iparágakat, ha kiveszünk az infláció számokból, akkor tovább is 3,5%-nál vagyunk maximum, tehát a hosszú távú átlagnál. És Janet Yellen, aki ugye a Fednek elnöke volt egy pár évvel ezelőtt, és most a pénzügyi miniszter, ő megint kijelentette azt, hogy helyes lesz, hogy valamikor újra kamatokat lássunk, és helyes lesz, hogy valamikor a likviditást is visszavegye a központi bank, de az nem kell elhabarni, és a piacok nem kell spekuláljanak a központi bankok ellen, ők megteszik azt a lépést, ami szükséges, hogy ezt a rendszert alapjába stabilizálják. És ez történik is. Egyet ehhez nem szabad elfelejteni, pont ez a kötvény felvásárlás, miért tudja ilyen lazán ezt kimondani Janet Yellen, hogy mi kézbe tartjuk a kötvénypiacot, kézbe tartjuk a kamatokat. Hát, hogyha megnézzük, és Macrobonno a Dea, akik nagyon jó statisztikákat állítanak mindig össze, pont egy pár nappal ezelőtt mutatta azt fel, hogyha ma megnézzük, hogy az egész kibocsájtott amerikai államkötvényt kitartja, akkor egy olyan szituációból jön az amerikai gazdaság, olyan időből, amelyikben a fő részét az amerikai kötvényeknek a külföld tartotta kézbe. Tehát külföldi intézmények, külföldi nyugdíjpénztárak, alapítványok, más államok, és ez az elmúlt évtizedekben lassan-lassan fordult oda, hogy most átléptük egy pár hónappal ezelőtt azt a szituációt, hogy ma már több mint 50%-át, több mint felét az amerikai kibocsátott államkötvényeknek saját maga az amerikai állam tartja kézbe. Ez egy picit hasonlít a japán helyzetre, mert a japán eladósodás sem a külföld tartja, hanem azt is a japán tartja. Tehát itt megvannak olyan modellek, amiket összehasonlítva egymáshoz látjuk, hogy például a japán sztori az most már több mint 40 éve ám működik, az egy bizonyos kialakult modell, és ebbe az irányba kecmereg lassan egy amerikai gazdaság is, és más gazdaságok is. Hogy ennek vannak előnye is, hátránya is nem kérdés, ezért jó, hogy minden nap vannak nekünk a podcastjaink, mert ezekből van elég téma, amit meg tudunk beszélni, de hát ez mutatja azt, hogy a központi bankok mennyire figyelik azt, ami pillanatnyilag ugye történik a piacokon, és főleg az infláció oldalán. A hétvégén még volt egy érdekes headline, ugye ez a hír, a G7 megegyezése, hogy juppidó, akkor mostantól megegyeztek a G7 vezetői, hogy a globális cégek azok adót fognak fizetni mindenütt világszerte, és a cél az, hogy legyen egy 15%-os adó, amit ők fizetnek. Erről már beszélgettünk egy pár héttel ezelőtt, amikor lehetett látni, hogy Janet Yellen mit kezdeményes és milyen irányba szeretne menni. Ez még nagyon hosszú út sajnos, habár ezt nem szabad úgy félreérteni, hogy én az ellen lennék, hogy megadóztassuk a nagy cégeket. Persze ez szükséges, kell az adófizetés már azért is, mert pont amit látunk a pandémiának az árát, és sok mindent kell visszafinanszírozni. De a G7 az még túl kevés. Ahhozzá meg kell legyen a G20, a 20-as kör egyet kell értsen, az OECD országok egyet kell értenek, ez az amerikai kongresszuson végig kell menjen, minden országnak a parlamentje ezt el kell fogadja. Tehát én azt mondanám, hogy így nagyságrendileg 18-24 hónapról beszélünk, 2 év, és erre beállíthatnánk az órát, hogy 2 év múlva, 2023. június elején hol fog tartani ez a globális megadózási kérdés, addig még annyi minden fog történni, és sajnos lehet azt is látni, hogy a lobby erők már elindultak, hogy ezt gyengíteni, de hát ezt figyelni fogjuk. A nagy technológiai cégek erre nem is nagyon reagáltak. Ezt lehetett látni, hogy hétfőn, kedden, mert őket érinti ez az egész, ők optimalizálták nagyon az adó oldaláról a lehetőségeket. Ja, tehát ezek a mai aktuális témák, és ugye abból a kérdésből indultunk ki, hogy akkor a portfóliót mennyire érdemes kapkodószerűen hirtelen ide-oda össze-vissza állítani. Remélem, hogy a rövid kérdésből is, de a big picture-ből is, ma a nagy képből is látjuk azt, hogy higgadtan, nyugodtan, ha megvan a stratégia, megvan a filozófia, akkor nem kell kapkodni, akkor nyugodtan tud reagálni egy befektető azokra a témákra, ami a piacokban történnek, és higgadtan ezeket nyugodtan megvilágítani, megbeszélni, és nem kell kapkodni. Ezt fogjuk ma este a diványbeszélgetésben is megbeszélni. Én mindig ugye a reggeli podcast is azoknak, akik már ügyfelek vagy hallgatók, az remélhetőleg ad egy plusz gondolatot, ötletet ahhoz a portfólióhoz, amit közösen kialakítottunk, hogy ezt megfelelően lehessen továbbvinni. Aki még nem ügyfél, az persze tud jelentkezni, akár a podcast után is, és azt mondani, hogy oké, egy egyedi portfólió konzultációt akkor nézzünk meg, egy kockázatelemzést, hol állok egyáltalán, mennyire passzol az elképzelésem és az, ami valójában a portfólióban van. És hát akinek még további ötlet kell, az tudja hallgatni a podcastokat, és remélhetőleg jönnek ezekből olyan gondolatok, ami alapján ő dönteni tud. Ő azt mondja, hogy oké, amit itt hallok, ez nekem tetszik, ezzel szeretnék tovább menni, és akkor lépünk. Ez ilyen irányba ma este ugye kirakatba megyünk Ligetfalvi Erikával és Iványi Ildikóval. És ettől független hónap reggel itt beszélgetünk, mert vannak további kérdések, és mindent nem fogunk tudni ma este is megválaszolni, plusz a világ nem áll meg, hanem zajlik tovább. Ezzel ma is kellemes napot kívánok mindenkinek. A viszonthallásra a hónap reggeli Kávézatsz podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.